Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
2025. júliusától 50%-kal emelkedik a családi SZIA kedvezmény mértéke, majd 2026 évelejétől újra ennyivel, így lesz megduplázva ez a családtámogatás, hangzott el a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, ez is része annak a gazdaságélénkítő programnak, amelynek pontjairól már tárgyalnak, megalapozva a jövő évi költségvetést. Gulyás Gergely beszélt egyebek mellett a munkáshitelről, a lakhatás segítéséről és további családokat, illetve a kis és közepes vállalkozói szektort erősítő lépésekről. A kabinet szeretné, hogy hosszú távú, legalább 3 éves, jelentős növekedést tartalmazó bérmegállapodás szülessen a munkaadók és munkavállalók képviseletei között. Felhívta a figyelmet arra, hogy a gazdasági semlegességgel lehet elérni, hogy 3-6% között legyen a GDP bővülés, amely széles társadalmi rétegeknek hozna kedvező fordulatot. Arról is beszélt, hogy Brüsszelből egyre erősebb a nyomás a döntéseinkkel kapcsolatban, ezért a gazdasági semlegesség a tervezett intézkedések kérdésében a kormány nemzeti konzultációt indít. A jelenlegi helyzetről azt mondta, a világgazdaság a járvány és a háború kitörése óta jelentősen megváltozott, az eredmények fenntartásához és esetleg a további bővüléshez a munkaalapú gazdaság a kulcs, amelyben kiemelkedően jól állunk, rekordon áll a foglalkoztatottság, 2010-hez képest 1.100.000-rel többen, 4.750.000-en dolgoznak. Nehezíti viszont a helyzetünket, hogy a legfontosabb nyugati partnereink problémákkal küzdenek, Németországban például ez lesz a második év, amikor recesszió tapasztalható. Orbán Viktor Brüsszelbe utazott az Európai Unió és az Öbölmenti Együttműködési Tanács országainak első csúcs találkozójára, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A csúcs találkozó társelnökei Charles Michel az Európai Tanács elnöke és Tamim bin Hamad al-Thani Sheikh Katari Emir az ÖET soros elnöke lesznek. Az Európai Tanács közlése szerint a csúcs találkozó alkalmat kínál az EU számára, hogy szorosabb partnerséget alakítson ki az Egyesült Arab Emírségekkel, a Bahreini Királysággal, a Szaúd-Arábiai Királysággal, az Ománi Szultánsággal, a Katari Állammal és a Kuvaiti Állammal, amelyek geostratégiai partnerek egy olyan időszakban, amelyet kihívásokkal teli geopolitikai körülmények jellemeznek, olvasható a közleményben. Orbán Viktor holnap és pénteken az Európai Tanács ülésén vesz részt, szintén Brüsszelben. A főbb napirendi pontok Ukrajna, a Közel-Kelet, a versenyképesség, a migráció és külügyi kérdések. Történelmi jelentőségű, hogy az Európai Unió megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első szakaszát Albániával, jelentette ki még tegnap a külgazdaság és külügyminiszter Luxemburgban. Szijjártó Péter az Unió és Albánia közötti második kormányközi konferencia után hozzátette, a magyar elnökség napirendjén kiemelten szerepel az uniós bővítés felgyorsítása a Nyugat-Balkán országaival. A NATO készen áll arra, hogy megvédje szövetségeseit bármilyen támadással, bármilyen ellenséggel szemben, most és a jövőben egyaránt, jelentette ki a NATO főtitkára Brüsszelben. Mindent meg fogunk tenni, bármire is legyen szükség ahhoz, hogy a kollektív védelemre vonatkozó vállalásunkat minden körülmények között teljesítsük, fogalmazott Mark Rutte, miután megbeszélést folytatott Evika Szilina lett miniszterelnökkel. A főtitkár hangsúlyozta, a védelem szavatolásához további védelmi ipari befektetése van szükség. Európa demográfiai kihívásairól és az ezekre adott magyar válaszokról rendeztek pódiumbeszélgetést az uniós elnökség programjának részeként Washingtonban. Takács Szabolcs nagykövet az MT-nek elmondta, az amerikai politika egyes szereplői komoly figyelemmel követik a magyar családpolitikát. Kiemelte az elkötelezettséget a probléma megoldása iránt, ami megmutatkozik abban, hogy Magyarország bruttó nemzeti össztermékének csaknem 6%-át fordítja az állami költségvetésből családok támogatásával összefüggő kiadásokra. Még nem fogadották kegyelmi kérvényt a köztársasági elnök márciusi hivatalba lépése óta, értesült az Index. A Sándor Palota tájékoztatása szerint összesen 377 kérvényt kapott Súlyog Tamás, és kivétel nélkül mindet elutasította. Az élelmiszerpazarlás megelőzésével, tudatos vásárlással mindenki sokat tehet a bolygóért, mondta az agrárminiszter az élelmezési világnap alkalmából. Nagy István tárcája, az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezete és a Magyar Élelmiszerbank Egyesület közös rendezvényén kiemelte, a világnap jelentőségét jól mutatja, hogy az előrejelzések szerint a föld népessége 25%-kal, a világ lakosságának élelmiszer igénye 60%-kal emelkedhet már az évszázad közepére. Végül az időjárásról. Derült az ég, csapadék nem hullik, a szél olykor megélénkül, a csúcshőmérséklet 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Az Egri Főegyházmegye, a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány tisztelettel várja az érdeklődőket Németh László Imre, Magyar Egyházi Hírek 1975-1984, ahogy Mester István látta a Rómából című kötet bemutatójára. Október 17-én csütörtökön 15 órától az Egri érseki palota erdődi termébe. Köszöntőt mond Ternyák Csaba egri érsek, a kötet a helyszínen megvásárolható.
Reklámot hallottak. Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
Október 16-a kenyérvilágnapja. Nem meglepő módon mai gasztronómiai műsorunkban pedig nem beszélhetünk másról, ezen apropóból, mint a kenyérről. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt Farkas Ferencné Ilonka nénit. Örülök, hogy ismételten egy újabb témával keresett meg. Ez a téma írásban is megjelenik, egy újságcikk formájában, de most a Szent István Rádió kedves hallgatói elé is tárjuk. Nos, mit is mondhatunk el a kenyérvilágnapjával kapcsolatosan? Miért éppen október 16-a a kenyérvilágnapja?
2001-ben a svájci székelyű Békek Világszövetsége határozta el, hogy felhívja a kenyérre, mint néptáplálékra a figyelmet, és ekkor úgy döntöttek, hogy ezen a napon, tehát október 16-án lesz a kenyérvilágnapja. Magyarország 4 évvel később csatlakozott ehhez, és Magyarországon is azóta ünneplik ezt a napot is. Ugyanakkor Magyarországon mi tudjuk nagyon jól, hogy az új kenyérnapja az augusztus 20-a, tehát tulajdonképpen mi kétszer is felhívjuk erre a figyelmet, ami inkább hasznos, mint káros.
A keresztény ember pedig a mindennapi imádságában,
a
mi atyánkban pedig igen, minden tehát, alkalommal hálát ad a mindennapi kenyérért.
Tehát tulajdonképpen maga a kenyér már a bibliai idő előtt már jelen volt, hiszen a kovásztalan kenyérről olvasunk a Bibliában, és már egyes kutatások szerint Jézus idejében is volt kovászos kenyér is, ugye azért volt a másik a kovásztalan, és mert nem volt idő bekovászolni, úgymond. És a kenyér népélelmezési cikk az első formájában egyiptomi sírokban találtak, ezek a lapos lepény kenyerek voltak, de ízre nagyban hasonlítottak a mostaniakhoz. Földrajzi részenként változik a kenyér alapanyaga. A földgömb északi részén, tehát a hűvösebb helyen rozsból és árpából és kevés búza felhasználásával készül. Magyarországon és Magyarországtól délebre általában búzából készül, de itt is vidékenként változik, mert Erdélyben például krumplit is tesznek bele, rozslisztet is tesznek bele, sőt, amikor nem volt olyan jó a ellátás, akkor kukoricalisztet is, hiszen ismerjük mi is a kukoricás kenyeret is, és a burgonyás kenyeret is. A kenyérdivat az mindig változik az élelmiszer és a gasztronómiai divat hullámokkal. Jelenleg ugye már mindentől mentes kenyér is készül, de hogyan is készült valamikor a kenyér? Nagy hagyományai voltak falun a kenyérsütésnek, szinte minden család udvarán állt a búbos kemence, és a család legidősebb, de még munkabíró nőtagja felelt úgymond a kenyérsütésért. Nagy tisztaságot igényelt, kimosott, kikeményített, kivasalt textileket használtak, kisúrolt teknőt, és a háziasszony szigorúan bekötötte a fejét, mikor dolgozott a kenyértisztával, fehér kötényt kötött, legtöbbször előtte még imádkozott is, de legalábbis egy fohász mondott. Az én nagymamám mindig azt mondta, hogy Uram Isten segíts, és a kenyér hosszú munkával készült az ezelőtti időkben, hiszen nem volt beállítható termosztátú villanykemence vagy gázkemence. Bizony előző nap kellett hozzákészülni a kenyérsütéshez, meg kellett szitálni a lisztet, be kellett dagasztani, általában éjszaka 3 órakor, 4-kor kezdték, és utána, amikor bedagasztották, akkor betették a meleg ágyba kelni a kenyeret, és azt mondta a nagymamám, hogy meg ne lökjét, mert akkor visszaesik a tészta. Azaz azt jelenti, hogy azok a hólyagok, amik az élesztő miatt keletkeztek, visszaesnek, és a kenyér sűrű lesz. Amikor megkelt a kenyér, az már világos volt, olyan 7 óra tájon körülbelül, akkor kiszaggatta, ami azt jelentette, hogy szemre a begyúrt tésztából 3-4 kenyeret készített. Ezt a kenyeret hánys edénybe tette, amit kibélelt szép konyharuhával, szakajtónak hívták, és a legkisebb szakajtóban volt a cipó. Az én nagymamám 3 nagy kenyeret sütött, és egy kis cipót. A cipót egy kicsit mindig később tették be, mert az volt a megfigyelés, hogy ahány kilós a kenyér, annyi óra hosszáig fog sülni. Tehát egy 3 kilós kenyér volt a nagy kenyér, az 3 óra hosszáig sült, a cipót később kellett betenni, mert az csak mondjuk 1 kilós volt körülbelül. A kemencét nagy hozzáértéssel kellett felfűteni, először olyan anyaggal, ami gyorsan ég. Egyébként a jó kemence ki volt bélelve törött üveggel, és az üveg tartotta a hőmérsékletet egyenletesen. A mostani termosztátok helyett sokat fűtötték a kemencét, és akkor volt jó a kemence melege, amikor teljesen kihúzták a hamut és mindenféle szennyeződést egy szénvonó lapáttal. Ott maradt a feltüzesedett kemencepatka, és az szikrázott. A szikrázott, ez volt a jel arra, hogy bevethető a kenyér. Mikor betették a kenyeret, leghátrább tették a legnagyobbat, hogy az ajtót hiába teszik rá, azért egy kicsit a külső hőmérsékletbe megy, és kívülre a cipót, de azt is később. Addig nem szabad volt megmozdítani az ajtót, de nem is volt célszerű hozzányúlni, mert meleg volt, míg a cipót be nem tették. Akkor volt az első, mikor bekukucskáltak a kemencébe, és ha kellett, akkor fordítottak egy 45 fokot a bevetett kenyéren, hogy szép pirosra süljön. Egyébként a magyar néphagyományban különféle szokások is terjedtek el a kenyérsütéssel kapcsolatban. Például a kislányoknak azt mondták a szoknyánál, hogy fordulj egy nagyot, és ekkora kenyeret fogok sütni. És ez azért volt, mert minden kenyér kerek volt, nem volt még más forma, és hát ez egy tréfás megfogalmazás, hogy ekkora kenyeret fogok sütni. Egyes vidékeken a kenyér tetejére keresztet vágtak, főleg a katolikus vidékeken, és amikor megszekték a kenyeret, ezt már nem csak katolikus vidéken csinálták, akkor keresztet tettek a kenyér hátuljára, és így az első szeletet mindig a legidősebb embernek adták, aki jelen volt, ez volt a tisztelet jele. Maga a kenyér minden kultúrában jelen van, a szláv kultúrában például a kedves vendéget sóval és kenyérrel fogadják, sőt a szláv esküvőkön a mennyasszony és vőlegény is sót és kenyeret kínál először a nász népnek, mert a só és a kenyér a folyamatosságnak a jelképe, mert kenyérnek mindig kell lenni itthon, és só nélkül megélni nem lehet, ezt a meséből is tudjuk, hogy az öreg király nem tudta megenni az ennivalót, mert nem tettek bele sót, és azt mondták, hogy úgy szeretik, mint az emberek a sót mondják, és ez egy állandó érzést jelent, mert a só az minden ételünkben benne van. Ezen kívül a só meg a kenyér tulajdonképpen kincs is volt. A háború alatt nagymamám mesélte, hogy 1944-ben fogytán volt már a só, és nem tudtak főzni. És Miskolcról Kassára mentek éjszaka az asszonyok sóért, úgyhogy a hátizsákjukba betettek egy paraszt sonkát, aminek akkor sódar volt a neve. A vonat tetején utaztak, és mindig csak éjszaka, mert nappal messziről nem lehetett volna látni, hogy a vonat tetején katona ül-e, vagy csak egy civil asszony, és féltek, hogy lelövik őket a mesterlövészek. Ha veszélyes volt a helyzet, akkor gyalog mentek. Ha lehetett vonaton és éjszaka, 6-8-an indultak el egyszerre, hogy egymás védjék. 3 nap alatt értek így Kassára, ahol a kassai piacon a lengyelek árulták a lengyel sót, és megmérték a sódart, és ahány kiló volt a sódar, annyi sót kaptak érte az asszonyok, és ugyanilyen úton vissza is hozták a sót, drága kincs volt akkor, és nagymamám gyerekkoromban mindig törvényítette, hogy mindig lenni kell itthon 5 kiló sónak, mert minden elfogyhat, de a gyertya, a gyufa és a só az nem. Úgyhogy ez csak egy érdekes borsodi szokás volt, de ezt is a tapasztalat mutatta. A kenyérről még el kell mondanunk, hogy az ENSZ is foglalkozik a kenyér témával. Fiat Panis, ez az ENSZ élelmezés csoportjának a jelmondata, az jelenti, hogy legyen kenyér. Azaz, mindenkinek mindig legyen kenyere, hiszen tudjuk, hogy milyen nagy számú ember éhezik a földön, akinek egy falatkenyér sem jut, vagy ha egy karal jut, akkor az az egész napi élelmezését teszi ki. Ezért azt kívánom mindenkinek, hogy friss, ropogós, jó ízű kenyeret süssön, mert már ennek is ugye nagy a divatja, vagy pedig olyat vásároljon.
Apropó, ha már kenyér, Ilonka néninek van egy jó kenyér receptje, amelyet ön elkészít a családtagjainak?
Természetesen. Én tiszta fehér kenyeret nem sütök, vagy nagyon ritkán, esetleg valakinek a kedvéért. Amikor kenyeres sütök, ez egy általában, ha nincs elfoglaltságom fél napig, mert a kenyérsütéshez idő kell, akkor egyharmados kenyeres sütök, azt jelenti, hogy egyharmadát valamilyen más lisztet teszek, vagy teljes kiörlésűt, vagy rozslisztet teszek, mindig teszek bele 2-3 krumplit, 1/2 kiló kenyérlisztet, ennek az egyharmada rozslisztet, vagy valamilyen más ízesítőt. Legtöbbször teszek bele valamilyen pirított magot, például napraforgót, szezámmagot, és szeretem kefirrel felfuttatni az élesztőt, mert egy pici savanykás beütés jót tesz a kenyérnek. Én általában 1 kilós, 1 kiló 5 dekás kenyeret szoktam sütni, és forró tűzhelybe kell a kenyeret kezdeni sütni, amikor megkelt. Formába teszem, van, amikor kerek torta formába, akkor igazi paraszt kenyér sül, van szabályos kenyérformám, és akkor veknis kenyér sül. Amikor bezeszem a tűzhely sütőjébe a kenyeret, akkor legalább 200 foknak kell lenni, és egy 1/4 óráig nem szabad csak nézni kívülről, nem szabad kinyitni az ajtót. Ilyenkor jut eszembe mindig nagymamám, hogy ne nyújjunk hozzá. És utána visszaveszem 180 fokra. Ez 50 perc alatt szokott általában megsülni. Amikor kiveszem, akkor megspriccolom egy kis hideg vízzel, akkor recseg, ropog a forró, ropogós kenyérhé, és nagyon szeretem, ha megreped a kenyér, mert az olyan szép, romantikus és olyan gusztusos. Általában a házi kenyér az gyorsabban is fogy, mint a bolti, úgyhogy a kalóriákkal, ha vigyázunk, akkor óvatosan szelegetjük a kenyeret, de azért mindenkinek ajánlom, mert nagyon szép alkotás a kenyérsütés. Az egész házat, nem csak a konyhát, az egész házat bejárja a kenyérsütésnek az illata, és mindenkit oda csalogat. Még a szomszédasszony is azt mondja, hogy le se tudtad volna tagadni.
Milyen gyakran sőt Ilonka néni kenyeret?
Hát nem mondom, hogy minden héten, mert vannak elfoglaltságaim, de egy hónapban mondjuk 5-6-szor sütök kenyeret. Általában szeretek ajándékba is kenyeret vagy kalácsot adni, mert nem volt ember még, aki rá ne csodálkozott volna, amikor kapott egy langyos kenyeret, vagy egy langyos kalácsot. és én úgy érzem, hogy többet ér egy ilyen kenyér, mint egy bombon, vagy akár uramba se egy üveg bornál is, és tulajdonképpen ez azt mutatja, hogy dolgoztam azért az ajándékért, tehát szívből adtam.
Említette Ilonka néni, hogy a kenyér a katolikus és a keresztény ember életében milyen fontos szereppel bírt. Úgy tartották a kenyeret, mint Isten ajándékát?
A kenyeret a legfontosabb élelmiszernek és a legértékesebb tápláléknak tartották, nagyon-nagyon megbesülték, sőt, amikor a gazda elvitte a mezőre és visszahozta, akkor azt mondta a családnak, hogy hoztam egy madárlát a kenyeret, és ez volt a legédesebb falat. Ugyanakkor volt olyan vidék, ahol Isten áldása, így nevezték a kenyeret, és itt különleges hímzett takarókkal, kenyérruhával takarták le ezeket a kenyereket, és az örökké valóságot jelentette, hiszen ha nincs kenyér, akkor azt mondta a gazdasszony, ha kenyér nincs, semmi sincs. A mai világban ez furcsa felfogni egyáltalán, de amikor 100 évvel ezelőtt az asszonyok tanyán laktak például, vagy kisfaluban, akkor nem szaladhattak el a boltba, semmit se tudtak vásárolni, tehát tényleg így volt, hogy ha kenyér nincs, akkor semmi sincs. És ezért a gyerekeket eleve úgy nevelték, hogyha a kenyérből letört valami is leesett, akkor azt föl kellett kapni, megfújni körbe, és inkább megcsókolni vagy bekapni, és tulajdonképpen a mesében is benne van, hogy a kenyeret a királylány úgy megy át keresztül a lápon, hogy a magával hordott kenyeret teszi le a lába elé, és ezért kővé válik maga a királylány is. Ez is egy tanító mese, mert a kenyérre nem szabad volt semmikor se lálépni. És a mese szerint a királylány kenyeret vitt a hátán, és nem akarta, hogy a bársony cipellője piszkos legyen, és keresztül kellett menni egy sáros, lápos területen, és a kenyereket rakta le, hogy azzal védi majd a cipét, hogy rá fog lépni, és amikor az utolsó kenyérre lépett, akkor kővé vált. És állítólag ez a kő oszlop volt ez a királylány a mese szerint, és hogyha a gyerekek nem megfelelően viselkedtek a kenyérrel, akkor ezt a mesét mondták el neki. Elrettentésül, hogy a kenyér tiszteletét mindenképpen meg kell tanítani minden nemzedéknek. Tulajdonképpen most a mai világban egy kicsit kevesebbet ér a kenyér. Szokták mondani, hogy a iskolai étkeztetésekben például legtöbbször a kenyér marad meg, mert a kenyér az mostani gyerek számára tisztelet a kevés kételnek, az nem érték már, és a mindenféle chipstől kezdve nápolyig minden szívesebben megesznek. Régen ugye a falusi életnek a alapos tápláléka volt mindenkinek, hiszen a gazda, ha nehéz munkára ment, akkor hagymát, szalonnát és kenyeret tett a tarisznyába.
Sőt, a kenyeret még úgy is nevezték, hogy az élet.
Igen, és a életnév még most így nevezik egyes vidékeken, és aratás előtt megáldották a föld végén, rögtönöztek egy ilyen picike istentiszteletszerűt, és a gazda kereszt alakba súhintott a kaszával, mielőtt az első kaszavágást csinálta, és az első kéve búzát azt mondták az asszonyok, mert ők kötözték ugye a kévét, hogy Isten madárkáinak a kenyere, és azt nem vitték haza, hanem hagyták a madaraknak. Tehát ez mind a kenyérkultusznak a bőségét és erkölcsi nemességét mutatja, hogy ez mennyire fontos dolog volt, és Magyarország nagy búzatermő ország volt, és nagyon jó minőségű kenyereket sütöttek az asszonyok. Voltak olyan városok, ahol annak ellenére, hogy városi élet volt, az elkészült kenyértésztát vitték a pékhez, és a pék sütötte meg, de a saját házi asszonya kenyerét ette a család, és minden kenyérnek más íze van. És a családi legenda szerint az egyik nagybátyám nagyon finnyás volt, és nagy darab fiúként 18 évesen elvitték aratni, és hát a búzaföld szélén megterítettek ebédkor, és fölemelte a kenyeret, megszagolta, azt mondta, ezt nem kérem, mert ezt nem anyám sütötte. Tehát ez azt mutatja, hogy minden háziasszonynak másféle ízű kenyere van, hiába ugyanazt a receptet használja. Ugye ezt abból is tudjuk, hogy a más ízű a kockatészta, meg a cérnametélt is a levesbe, hiába mind a kettő ugyanabból készül. Befejezésül 1920-ban keletkezett verset, Reményik Sándor verset hallgassanak meg.
Amelynek címe?
A mindennapi kenyér.
A mindennapi kenyér.
Reményik Sándor, mindennapi kenyér. Amit én álmodom, nem fényűzés. nem fűszer, csemege, amit én álmodom, egy nép szájában lévő betévő falat, kenyér vagyok, mindennapi kenyér, lelki kenyér az éhező szíveknek, asztaláldás mindenki asztalán. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, nem cifraság a szűrön, nem sújtás a magyarkán, nem hívságos ünnepi lobogó. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, nem pompázom, de szükséges vagyok. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, ha tollat fogok, kenyeres szelek. Kellek, tudom, kellek, nap-nap után. Kellek, tudom, nem vagyok hiú. Lehet magára hiú a kenyér. Csak boldog lehet, hogy megérte ezt. Kellek, ezt megérteni egyszerű, és nincs tovább. Álmom néha kemény, keserű, kérges, barna, mint sokszor a kenyér. De benne van az újrakezdés magja, de benne van a harchoz új erő, de benne van az élet.
És csak buzdítani tudjuk a kedves hallgatókat, hogy amennyiben most kedvet kaptak, akár a kenyérvilágnapja alkalmából is készítsenek, és süssenek otthon kenyeret.
Szép ropogós kenyeret kívánok mindenkinek, és azt az örömet, amikor körülüli a család, és várják, hogy az első ember megszegi a kenyeret, ne felejtsük el, hogy a legidősebbnek jár a kenyér pilléje. A pillének nevezik a kenyérnek a csücskét, és nagyon sok magyar szólásmondás is tartozik a kenyérhez, például megettem a kenyerem javát, azaz öreg vagyok már, kenyértörésre került a sor, azaz elváltak, vagy például egy kenyérem vannak, az azt jelenti, hogy a fiatal házaspár és az idős házaspár egy konyhát vezet közösen. Ezek mind azt mutatják, hogy a népi tapasztalat szívesen épített ilyen mindennapos dologra, mert ez így kézzelfogható vált mindenkinek, és a kenyeret mindenki ismerte, tehát ezt nem kellett magyarázni valamikor.
Köszönöm szépen a beszélgetést Farkas Ferencné Ilonka néninek. További életéhez jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm. Jó étvágyat kívánok majd az első kenyérhez, és hagyomány legyen ezentúl.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott gasztronómiai műsorunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap délelőtt 8 óra 5 perckor újra meghallgathatják. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. A pápa küldötte Matteo Zuppi bíboros folytatja békemisszióját Moszkvában. Az ukrán gyermekek hazatérését és a fogolycserét sürgeti. Stúdióbeszélgetés Makkai László görögkatolikus lelkésszel, pasztorálpszichológussal, a lelkipásztori krízis és identitásválság kezeléséről. Hozzáöregedett az örök ifjú Istenhez. Köszönet az egészért, tanár úr. Páter Vértesaljai László emlékezése Jelenics István piarista paptanárra, akit október 15-én kísértek utolsó útjára Budapesten. Zoppi Bíboros folytatja békemisszióját Moszkvában. Az ukrán gyerekek hazatérését és a fogolycserét sürgeti. Az olasz püspöki konferencia elnöke megkezdte újabb látogatását Oroszországban, a pápa által tavaly rábízott békemisszió keretében. A főpásztor a napokban találkozik az orosz politikai vezetőkkel, elsőként Szergej Lavrov külügyminiszterrel egyeztetett. A szentszéki szóvívő megerősítette, hogy Zuppi Bíboros útja az ukrán gyermekek családegyesítését és a fogolycserét kívánja szorgalmazni a hőnáhított béke távlatában. 12 hónap elteltével másodszor utazott Moszkvába Matteo Zuppi Bíboros, bolonyai érsek, az olasz püspöki konferencia elnöke, a szentszék humanitárius kezdeményezésének újabb missziójaként, hogy elősegítse a béke útját a meggyötört Ukrajna számára, amint azt Matteo Bruni, a szentszéki sajtóközpont igazgatója, újságírói kérdésekre válaszolva megerősítette. A Bíboros elsőként Szergej Lavrov külügyminiszterrel találkozott október 14-én hétfőn. A találkozóról az orosz külügyminisztérium tájékoztatott, aláhúzva, hogy a vatikáni főpásztor és az orosz politikus megvitatták a humanitárius együttműködést az ukrajnai konfliktus összefüggésében, valamint más nemzetközi jellegű kérdéseket. A közlemény kiemeli, hogy építően fejlődött a párbeszéd Oroszország és a Vatikán között. Zuppi Bíboros 2023. június 28-án és 29-én már járt Moszkvában, azt megelőzően pedig Kijevben tárgyalt többek között Volodimir Zelenszkij elnökkel, azután pedig Washingtonban és Pekingben folytatta küldetését. 48 órás oroszországi tartózkodása során találkozott Kirill pátriárkával, akinek átadta a Szentatya üzenetét. A szentszéki közleményben gyümölcsözőnek nevezett találkozón a pátriárkával humanitárius kezdeményezésekről beszéltek, amelyek megkönnyíthetik a konfliktus békés megoldását. Zuppi Bíboros tavalyi moszkvai útja is találkozókban gazdagon telt. Tárgyalt Vlagyimir Putyin elnökkel, Jurij Ušakov külpolitikai tanácsadóval, valamint Maria Lvova-Belova gyermekjogi biztossal egyeztetett. A megbeszéléseken erőteljesen kidomborították a kezdeményezés humanitárius jellegét, illetve a hőnáhított béke elérésének igényét. Az orosz gyermekjogi biztossal Zuppi Bíboros megvitatta a katonai hadműveletekhez kapcsolódó úgynevezett humanitárius kérdéseket, valamint a gyermekek jogainak védelmét. Annak a 19 ezer ukrán kiskorúnak a helyzetére összpontosítottak, akiket erőszakkal hurcoltak Oroszországba, és akiknek érdekében Zelenszkij elnök 2023. májusában Ferenc pápától a szentszék segítségét kérte a vatikáni audiencián. Ezt a kérését megismételte múlt pénteken is, amikor a pápa a Vatikánban fogadta őt. Az ukrán elnök most valamennyi ukrán hadifogó érdekében kért segítséget, nem csak a gyerekek, hanem az újságírók védelmében is. A Zuppi Bíboros által megnyitott csatornának köszönhetően sikerült bizonyos számú ukrán gyermeket hazajuttatni azok közül, akiket erőszakkal Oroszországba hurcoltak. Az elmúlt hónapokban Olena Kondratyuk, az ukrán parlament elnök helyettese nyilvánosságra hozta, hogy Rómában találkozott az olasz püspökkari elnökkel, és megköszönte a Bíborosnak a szentszék humanitárius diplomáciáját, mely jelentős eredményeket hozott. Ezek között annak a két redemptorista papnak a kiszabadítását, akiket 2022. novemberében tartóztattak le, és akiket Oroszország idén június 29-én engedett szabadon az Ukrajnával kötött hadifogolycsere egyezmény értelmében. Zelenszkij elnök háláját fejezte ki a szentszéknek az erőfeszítéseiért. A tavalyi utazás tehát elindított egy folyamatot, amint azt Pietro Parolin bíboros vatikáni államtitkár több ízben megfogalmazta, ami bár lassú, de halad előre. Parolin bíboros szeptemberben videókonferencián egyeztetett Tatjana Moszkálkova orosz emberi jogi biztossal. A megbeszélésen a bíboros ismételten emlékeztetett arra, hogy a konfliktusban tiszteletben kell tartani a nemzetközi egyezményekben foglalt alapvető emberi jogokat. Most hallgassák meg stúdióbeszélgetésünket Makkai László görögkatolikus lelkésszel, pasztorálpszichológussal, a lelkipásztori krízis és identitásválság kezeléséről.
Stúdión vendége Makkai László atya, görögkatolikus teológus, pasztorálpszichológus, aki idén-nyáron védte meg doktori disszertációját, aminek egészen mai és hanyis aktuális témája van. Erről kérdezem Isten az ott, kedves Laci atya.
Köszönöm szépen, és köszöntöm a rádióhallgatókat. A dolgozatomnak a címe igen speciális, hiszen egyházi személyek kríziseivel foglalkozom én már 15 éve, és a dolgozatomnak is ez lett a címe, hogy lelkipásztori krízis és identitás válsága segítő szolgálatban tevékenykedő lelkészek életében. Speciális a cím és speciális a helyzet is, hiszen valóban egyházi személyek kríziseivel foglalkoztam, és ilyen jellegű kutatásokat végeztem. Azt gondolom, hogy Magyarországon talán ez az első ilyen kutatás, ami megjelent, illetve megíródhatott. Nem Magyarországon, hanem Kolozsváron, a Bábesbolyai Tudományegyetemen írtam a disszertációmat.
Ez hivatás krízist jelent?
Akár hivatás krízist is, de én jobb szeretem azt hangoztatni, hogy a hivatásunk az egy, hiszen azt megkaptuk az Istentől. Ez a hivatásunk az, hogy az Isten képűségünket még jobban meg tudjuk valósítani, meg tudjuk élni, át tudjuk adni az embereknek az evangélium örömhírével. Legfőképpen én azt gondolom, hogy a küldetés, ami meg szokott torpanni egy-egy ilyen egyházi személyek kríziseinél, ami azt jelenti, hogy valamilyen szinten, amikor az ember nem talál célt, értelmet a munkájának, a hivatásának, illetve hát a küldetésének, akkor vannak ilyen megtorpanások. A krízis, és önmagában a krízis lélektan is elmondja, ez nem betegség. Ez egy átmeneti állapot, ami lehet tartós állapot is, lehet olyan állapot is, ami egy fél évig eltart, valakinek 6-8 hét egy ilyen krízis. Tehát nem azt mondom, hogy a krízis önmagában egy betegség, amire gyógyszert vagy bármit kell szedni, de egy olyan jelenség, vagy olyan tünet együttes lehet, amiből később lehet depresszió, később lehet kiégés, később lehet különféle olyan mentális betegség, aminek a gyógyítása vagy a kezelése már sokkal hosszabb folyamatot elérhet.
Gondolat jön, óriási nagy tisztelettel az Úr Jézus, sőt hálával az Úr Jézus szenvedése iránt. Neki a Getsemani kerti agóniájában, szenvedésében van egy mozdonat, amikor ő azt kéri az atyától, atyám, ha lehetséges, vedd el ezt a kelyhet tőlem. Tekinthető ez egyfajta személyes krízisnek, tudván az, hogy ő mindenben hasonló hozzánk a bűnt kivéve. Lehet, hogy ő megélt egy krízist?
Azt gondolom, hogy abszolút így van, hiszen maga a pasztorálpszichológia ezzel foglalkozik, hogy a Szentíráson keresztül gyógyítja az embert, és hozzáteszi a pszichológiát, mint tudományt. Krisztusnak ez a fajta agóniája, ez a fajta félelme, mint ami minden emberben benne van, akár a papok életében is benne vannak olyan törések, olyan recsenések, olyan kilátástalanak tűdő helyzetek, amikor szintén az ember a Getsemáné kertbe érzi magát, most akár az a temploma is lehet, a magányosságában, akár a szobája is, amikor azt érzi, hogy ezt én nem tudom megoldani, ez a feladat túlhalad rajtam. Én ezen nem tudok mit kezdeni egy helyzettel, tehát valóban mi magunk is élünk meg nagyon komoly nehézségeket és kríziseket, és azt gondolom, hogy amíg Getsemáné kertünk, az ott van a lelkünk mélyén, szívünknek a rejtekében, amit mi is átélünk papként, amikor ilyen helyzetbe kerülünk.
Gondolom, hogy van egy rátekintésed a krízis helyzetekre az egyház története során. Sűrűbb most az utóbbi mondjuk 50 évben a krízisek száma az egyházunkon belül, vagy nagyjából hasonló módon megpróbáltatott a szolgáló papság világa korábban is.
Ma talán azért tűnik feltűnőbbnek a krízis, hiszen ma a közösségi médiákon keresztül gyakran tapasztalja az ember azt, hogy pillanatok alatt a negatív hírből világhír lesz, vagy Magyarországon óriási hír lesz belőle. Tehát ma inkább az van, hogy a médiákon keresztül sokkal könnyebben eljut az emberekhez ilyen krízis, vagy akár a papságon belül történő problémák, és nyilván fel is vannak nagyítva ezek a helyzetek. Nem rosszabb a mai papság, mint ami 20-30 évvel ezelőtt volt. Én azt gondolom, hogy ma is nagyon komoly hivatástudattal rendelkeznek papnövendékek, rendelkeznek atyák, akikkel én személyes kapcsolatban is vagyok, viszont olykor-olykor vannak nehézségek, törések, amin segíteni kell átjutni, mint bármelyik segítő hivatásban, hiszen kutatásomból kiderül, hogy akár az orvos, a nővér vagy a szociális szférában dolgozók is hasonló kríziseket élnek meg, mint a lelkipásztorok. Most lelkipásztorok vagy papként én azt gondolom, hogy sokkal szélesebb spektrumon tudunk megküzdeni a kríziseinkkel. Nekünk van egy vertikális síkunk, ami bekapcsol bennünket, az ima életünket az Istenhez, és azt gondolom, hogy nagyon sokszor a Szentírás, ami rengeteg erőt és erőforrás tud lenni, vagy akár egy lelki gyakorlat, akár egy zarándoklat. Tehát a papság számára a megküzdési módok sokkal szélesebb spektrumon működnek, mint a hasonló hivatásban dolgozók, de kevésbé tudnak megküzdeni a nehézségekkel, mert maximum elküldik őket pszichológushoz, vagy egy mentálhigiénés szakemberhez, és valamit kibogoznak az életéből. Az amerikai katolikus püspöki karnak jelent meg 2003-2004 és 2007 és 2008 között egy kutatás, a katolikus papokat vizsgáltak, és mindamellett negatívan szerették volna kihozni a katolikus papságnak a működését, és hogy bizony mennyi krízis van az egyházban, mégis az lett a címe, hogy miért boldogabbak a papok. És egy nagyon jó kis
kutatás. Boldogabbak a papok?
Boldogabbak a papok, mert sokkal jobban és sokkal hatékonyabban ki tudnak jönni a krízisből, és ugyanúgy jól tudják végezni a munkájukat, és ugyanúgy hatékonyak tudnak lenni a hívek körében.
Túl a könyv az elemzésen, a köteles elemzésen, javasol-e valamilyen kiutat a krízisből, mert a krízis az egy nehéz helyzet, de abból ki lehet jutni?
Természetesen mondom, a krízis nem betegség, ha valaki minél előbb kér segítséget, akkor azt gondolom, hogy minél előbb ki lehet jönni a krízisből.
Tehát az első az, hogy ismerje el.
Ismerje el és kérjen segítséget. Én a szemináriumban Nyíregyházán óraadóként tanítok, és én a papnövendékeknek is mindig elmondom, hogy merjetek kérni segítséget. Ez az első. Hogy merjél kérni, nem vagy minden tudó, nem tudod magadat kihozni a bajból, merjél kérni segítséget. Akár családtag, akár házastárs, ha görög katolikusról van szó, akár egy barát, akár egy lelkivezető, de igenis merjél beszélni a problémáról. Ugye én három területre fűztem föl ezt a gondolatsort. Az egyik pont a preventív része, hogy a papnövendékek halljanak arról, hogy valóban lehetnek krízisek és nehézségek az életében, és hogy hogyan, milyen módon tud segítségért folyamodni. Tehát maga a segítségkérés, a prevenció az nagyon fontos a papnevelő intézetekben, hogy tudjanak arról, hogy akár a magányosság ellen, ha római katolikus atyáról van szó, hogyan tud küzdeni közösségben, hogyan lehet létezni. Tehát, hogy rengeteg olyan formája van ennek, amit meg tud valósítani. A másik azt gondolom, hogy egy kicsit az operatív része, amikor maga egy egyházmegye tudatosan szervez olyan programokat, olyan atyákat hívnak meg papi gyűlésekre, rekollekciókra, akik szintén fel tudják nyitni a szemüket.
Meg szakembereket is
egy-egy ilyen krízisre, vagy egy-egy ilyen nehézségre, és a harmadik része már a bajba került ember, ez pedig már a kooperatív része, hogy mennyire tud együttműködni a püspökkel. Nagyon sok olyan püspök atyát ismerek Magyarországon elsősorban, amikor a bajban jutott, most akár nehéz időszak után lévő egy alkoholizmusból szabadulni kívánt atyát beültet az autójába, elviszi Leányvárra, mint jó pásztor, kiteszi, ott hagyja, és pár hónap múlva ugyanúgy visszamegy a püspök érte, és visszaviszi a plébániára vagy parókiára, és egy gyógyult embert visz vissza, és ezt mind a főpásztor intézi. Tehát nem elküldi vagy elzavarja, hanem tényleg megadja neki a lehetőséget, hogy ő mint jó atya kísérje el a gyógyulás útján, és azt gondolom, hogy erre egyre több ilyen eset van, és magyarországi példákat rengeteget tudok mondani, a püspök atyák mennyire gondoskodó szeretettel tudnak odafordulni a papjaik iránt, akár ilyen jelleggel is.
A tendenciájáról kérdeznék a kríziseknek. Nagyon sok fájdalmas eset föltárása, elvállalása után most másképpen szembesülünk a kihívásokkal, mint 10-20-30 évvel ezelőtt. Van-e annak jele, hogy a mostani új generációk felkészültebbek ezek a kihívásokkal szemben? És akkor remélhetőleg csökkenni fog az ilyen súlyos krízisek száma?
Azt gondolom, hogy fontos szembesülni ezekkel a helyzetekkel, fontos egyfajta diagnózist felállítani egy-egy egyházmegyének, hogy most milyen lehetőségek vannak a tekintetben, hogy hogyan lehet csökkenteni a papi kríziseknek a számát. Erre azt gondolom, hogy föl lehet építeni egy komplett programot is. A mai papság számára viszont kitágult a világ egyre jobban, tehát nagyon sokan rajta vannak közösségi portálok, közösségi médiákon keresztül beszélnek az Isten országáról, és azt gondolom, ezeket jó célra lehet használni. A probléma ott van, amikor ezt az ember már egyfajta egoizmusban teljesíti ki és éli meg, és már nem az evangélium és az örömhír a cél, hanem a lájkvadászat, vagy az, hogy
kialakul
egy függőség, egy dependencia, és innentől kezdve sztárnak képzeli az ember magát. Általában elő szokott fordulni, amikor valakibe eleve is van egy kis magamutogatás, vagy egy kis narcisztikus vonás, és nagyon sokszor tapasztalható az, hogy az egy házon belül is kétféle dolgot tudtam felfedezni, egyfajta enyhe narcizmust, vagy egy középsúlyos depressziót. Tehát itt a kettő között kellene az arany középutat megtalálni, és azt gondolom, akinek egy kis narcisztikus hajlama van, az abszolút belemegy ebbe a közösségi vonalba, és nem feltétlenül elsősorban, akár még jó szándékkal is, de nem feltétlenül elsősorban azért, hogy az Isten országáról beszéljen, bár ez lenne a cél, hanem inkább a saját egójának a megvalósítása vezethet nagyon-nagyon nagy tévútra. Erre azt gondolom, hogy bizonyos fokú szabályozást érdemes lenne előbb-utóbb kitalálni az egyházmegyék számára, hiszen ha ez eszkalálódik, ez a probléma, akkor bizony nagyon sok papunk fog törni ezekben a folyamatokban.
Nagyon köszönöm ezt a nagyon komoly témát, jó Isten segítsen abban, hogy mindezt ismerté tegyed, és akkor hozzon gyümölcsöt. A doktorid is konkrét élet. Isten
nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen.
Makkai László görögkatolikus lelkésszel Páter Vértesaljai László beszélgetett. Hozzáöregedett az örök ifjú Istenhez. Köszönet az egészért, tanár úr címmel. Hallgassák meg Páter Vértesaljai László emlékezését Jelenics István piarista paptanárra, akit október 15-én kedden kísértek utolsó útjára Budapesten a Fiumei úti temetőben.
Összetéveszthetetlenül áll és marad előttünk alakja. Egyszerűség és mélység, a szellem és az emberiség mélysége, ami tiszteletet érdemel. Olyan respektust, amit angyaloszt Máriának. Ám mi nem is annyira őt mondjuk boldognak, hanem fordítva. Boldog, aki ismerhette és szerethette őt. Tanítványok ezrei, azon 32-k és 42-k sora, akik előbb falkástól, iskolapadból hallgatták őt, majd az élet számtalan helyzetében, amikor segítő lökésként föl-fölötlött egy-egy szava, egy-egy bölcs szópára. Mert ő takaréklángon fort. Megmért szavai súlyosak voltak, amiket nem is tudtunk mindig hová tegyünk, mert ugyanaz értelmünkhöz szóltak, de a szívben ültek el, és így emlékezünk pár kör a szív emlékezetével. A tanár úr alakja körül minden olyan tiszta, mint a tekintete. Mert biztató a tekintete, már csak egy kósza oda tekintése is bátorítás. Menni fog, meg tudod csinálni. Nem ígért könnyen semmit. Vallotta, mindenkinek a sajátját kell megtennie. Ebbe segített be, ezt könnyítette meg. Végül is az életre tanított, nem csak érettségére, vagy éppen felvételére. A Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége úgy tekint a tanár úrra, mint rádiós munkatársára, hiszen jelen is atya 2-3 éven keresztül heti rendszerességgel küldte nekünk homiliáit, amelyekben először a Máté, Márk és Lukács evangélium szövegeit magyarázta, majd pedig egy újabb 3 éves sorozatban a főként szentpáli szenteckéket értelmezte a kapcsolódó evangélium tükrében. Köszönjük ezt a 312 prédikációt, amely főként a 90-es évek második felében, amikor ügyetlenül sokszor csak botorkálva tudtunk haladni, szolgált iránytűként nekünk és 100 000-eknek a Jézus felé vezető úton. Jeles voltál számunkra, és így is maradsz bennünk, Krisztus Urunk szép jelével. Köszöntsenek téged, tanár úr, az atya országában a szép szeles csillagok.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Páter Vértesaljai László emlékezett meg Jelenics István piarista paptanárról. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Téged lásson, tisztítsd meg fülem, hogy téged halljon, nyisd meg a szívem, hogy befogadjon, nyisd meg a szívem, hogy befogadjon, nyisd meg a szívem, hogy befogadjon, nyisd meg a szívem. Vidd a lábaim, hogy hozzád írjek,
neked két karom, ha átölellek. Mentsd meg a lelkem, hogy benned éljek. Mentsd meg a lelkem, hogy benned éljek. Mentsd meg a lelkem, hogy benned éljek. Mentsd meg a lelkem.
Napverse.
Szent Gálikata. Mária Lilium. Hajnalok hajnalán virágzó lilium. Mária gabonát őrül az udvaron. Gömbölyű fateknő mélyére szitálja. Két fehér kezével dagasztja simára. Kovásszal keveri, keleszti magasra, köveknek parazsán kenyérri avatja. Nagyotád Józsefnek, kisebbet magának. Kicsikét, kereket a világ urának.
Szent Gálikata, Mária Lilium című versét Babócsai Réka mondta el. Szent Gálikata már a Maros-szigeten született 1916. november 29-én. Iskoláit Keszthelyen és Székesfehérváron végezte, majd a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem latin-olasz művészettörténet szakán tanult. 1939-ben házasságot kötött, 6 gyermekük született. Sok otthoni teendője mellett, amikor csak tehette, feljegyezte gondolatait, imádságait, gyermekeinek mondott meséit. Énekszövegeket, verseket írt templomi ünnepségekre, elbeszéléseket, tanulságos történeteket minden korosztály számára. Az 1950-es, 1960-as években írásai név nélkül kéz alatt jutottak el az ország számtalan helyére. Az 1970-es évek elején néhány versét katolikus hetilapok PM jelzéssel, illetve Egyeki Mária néven jelentették meg. Széna szentje Katalin iránti tiszteletből választott írói nevét, Szent Gálikata 1974-től kezdődően használta. Ekkor adta ki az Eklézia kiadó Fény és vallomás az Imádság útja címmel első könyvét. Ezt különböző kiadóknál számos más kötet követte. Férjét több éven át, annak 1998-ban házasságuk 59. évében bekövetkezett haláláig ápolta. Mindig tele volt tervekkel, még az utolsó héten is dolgozott. Szóban, írásban próbálta átadni hosszú élete tapasztalatait. 2000. november 13-án Sopronban hunyt el.
Nap imája.
Alakok Szent Margit imája. Ó szerető szív, beléd helyezem minden bizalmamat. Félek az én gyengeségemtől és gonoszságomtól, mert mindenki telik tőlem. De a te szeretetedtől mindent remélek. Töröld el bennem mindazt, ami nem tetszik neked, vagy ellenáll neked. Hasso át a te tiszta szereteted olyan mélyen a szívemet, hogy soha el ne tudjalak felejteni, és soha ne legyek képes tőled elválni. Üdvözítőm, minden szeretetedre kérlek téged, írd be nevemet szentséges szívedbe. Boldogságom és dicsőségem legyen a te szolgálatodban, élni és halni. Amen.